Második rész. Sár és hó. 1. Egyszer arra ébredtem, hogy zuhog az eső. Nyakamra húztam a pokrócot. Akkor észrevettem, hogy furcsa félhomály dereng körülöttem, s egy óriási teremben fekszem, ahol rengetegen alszanak. Nyitott ablakok fekete sora látszott. De nem tudtam, hol vagyok. Jó meleg volt az ágyban, nem mozdultam. Arra gondoltam, hogy alhatom tovább, és ez jó. Az eső rossz, gondoltam. Az eső nem rossz, gondoltam aztán. A hálóterem mélyen aludt. A sokféle szuszogás, hortyogás, mocorgás összefolyt egyetlen tenger alatti csendé. Némelyik ágy végében törülköző volt kikötve, természetesen, mert az ügyeletes altiszt éjszakai körútja során mindig felrázta az ágyba vizelőket. Két tompa fényű sárga lámpa égett a menyezeten. Kint rendületlenül esett. Ha nem áll el reggelre, akkor a csukló gyakorlat fele elmarad, és bent tartják az épület folyosóin. Ez jó, de a sár rossz. A bakancsom, a nadrágom szára, a köpenyem alja, minden csupa sár lesz. Persze, gondoltam, Mirkovszki is ágyba vizelő. Azért van kint a törülközője. Most már tudtam, hogy hol vagyok, csak azt nem tudtam, mióta vagyok itt. Nem erre akartam azonban gondolni, hanem az álmomra, hogy folytathassam. Júliával álmodtam. Valahol voltunk együtt, aztán feljött hozzánk vacsorára. Hiába erőszakoltam a gondolataimat. Ahogy újra elaludtam, nyomban egészen másról kezdtem álmodni. De így is jó volt. Odahaza jártam Budapesten. Nem a mi lakásunkban, mégis minden ismerős volt. Reggeliztünk egy lodzsán a Duna fölött, és Viktor bácsi megállt az erkély ajtóban. Szalmakalapot viselt, vajszínű buretruhát, és persze szárnyas, kemény gallért csokornyakkendővel. Ha akarod, bébé, mondta, használhatod az írógépet. Úgy volt, hogy utazik Bécsbe. Valahogyan nagyon szerettem őt álmomban. Péter Pál napja lehetett. Előttünk volt az egész hosszú nyár. Aztán arra ébredtem, hogy tévedésből megszólalt az ébresztő. Ez nem lehet igaz, gondoltam minden alkalommal. Égtek a villanyok. Föl! Mezítláb hálóinkben álltunk vigyázban tűrhetetlenül sokáig. Fáztam. A tiszthelyettes várt a továbbal, mert valaki még mindig késlekedett. Igen, igen! Ordított rá Bogdár valakire. Ráérünk! Már megint az a kurva medve, gondolta mellékesen, a hétszentséges úristenit a rohadt pofájának. Kicsit megemeltem az egyik talpamat, és hülye reménykedéssel bámultam Bognárt. No, mi lesz? Mikor mondja már, hogy visszafekhetünk, csak tévedésből csináltak korábban ébresztőt? Hiszen egy perce sincs, hogy elaludtam, amikor éjféltájt felébresztett az eső. Az ablakok felé sandítottam. Most nem esett. Vagy talán nem is aznap éjszaka történt, hogy felébredtem az esőre. Mióta vagyok itt? Kolláltó, ahogy mély álmából felpattant, régi mozdulatával lerúgva magáról a takarót, és előre gurulva, halkan egy számot mondott mindig maga elé. 103. Vagy 73? Vagy 33? Nem. Az nem lehetett akkor. Kollátó a napokat számolta, hogy mennyi van még hátra a karácsonyi szabadságig. Szeredi nem számolta. Én se számoltam. Senki sem számolta, csak Kollátó. Rettenetesen sok nap volt még hátra. Civil időszámításban, ha közös nevezőre lehetne hozni ezt a kétféle időmúlást, legalább 10-15 esztendőre való. A lámpagyújtásos ébresztőknek télies színezetet adott a hajnali köd, de még messze volt a tél. Mindegy, hogy 103 vagy 33 gondoltam, mert ez úgy sem mehet így tovább, 3 napig sem. Valaminek történnie kell 1-2-re. Szinte kíváncsiság volt bennem, hogy mi lesz. Olyan bizonyosra vettem a változást, a fordulatot. Mert a lelkem mélyén ismertem jól annak a lágyan hullámzó, sodródó mozgásnak a rejtett törvényeit, ami a létezésemet hordozta. Tovább! vezényelte végre Bognár tiszt helyettes. Elállt az eső, dünnyögtem Szeredi felé, ahogy megindult a mozgás a hálóteremben. Szeredi a nadrágját húzta, és nem felelt. Én, az ágyon ülve, a cipőmet húztam. Ha Bognár volt szolgálatban, akkor majdnem mindenki előbb kapcát, cipőt vett fel, s aztán a nadrágot, mert jobb volt így. Nem kellett például mezítláb lelépni a padlóra. Schulzénál ezt nem lehetett. Egyszer talán évek múlva még meg is indokolta. A bakancs sarkával, szögeivel kiszakítja az ember a nadrágot. Az uzsonna szünetben tartott Schulze ilyen előadásokat az eszkimók táplálkozásáról, a bélhurut megelőzéséről, mindenféléről, hogy megrövidítse a szabadidőnket. Senki sem figyelt oda. Remegő türelmetlenséggel vártuk, mikor fejezi már be. Különben sem szakította ki az ember a nadrágszárat. Bakancsostól bele lehetett bújni, jól lefeszítve a lábfejet. És ha mégis beleakadt valahol az ember sarka ráncigálás közben, hát legfeljebb elszakadt az a rohadt kincstári nadrág. Kicserélték a raktárban. Szeredi kényszerítő ok nélkül most is előbb a nadrágját húzta fel. Már nem bosszantott vele, ismertem. Voltak ilyen dolgai. Eleinte bosszankodtam rá. Vagyis már több mint 2 hete, hogy ott voltam. 4 hete? Talán 6 hete is. Elállt az eső, mondtam megint. Törülközőt, poharat, szappant szedtünk elő közös fiókunkból. Ló, pikula, mondta Szeredi dühösen. De esett éjszaka, mondtam. Nem esett, de esett. Abba hagytuk. Szeredi még egy mozdulatot tett, aztán abba hagytuk, mert ennyi beszélgetés is felébresztette az embert, s éppen csak annyira, hogy jobban érezzük a halálos álmosságunkat. Most már nem voltam biztos benne, hogy aznap éjszaka riadtam fel az esőre és a hidegre. Történhetett jóval előbb is. Sűrű köd volt kint. Határozottan emlékszem, hogy aznap olyan sűrű köd volt a csuklógyakorlaton, amilyet még soha nem láttam. Ám bár lehet, hogy ez nem aznap volt. Talán hetekkel később, vagy egy másik évben. De nem. Másik évben, 1924 vagy 25 őszén már sem Mirkovszki, sem más nemigen volt ágyba vizelő. És az ágyam is másutt volt. 3. éves korunkban például az ablak felüli sornak mindjárt az elején. Most pedig a hálóterem végében hosszant. Persze sokszor volt nagy köd reggelente, de erre az elsőre külön, élesebben emlékszem. Már fent más volt a lámpák fénye, és a nyitott ablakok betömődtek szinte füsttel. Szombat lehetett, mert Bognár tiszta fehér neműt adott ki, és a mosdó melletti első ágynál Drág kiabálta a neveket a lajstromból. Matej, Medve, Merényi. Merényi szokása szerint nem ment érte, hanem intett Medvének, hogy vigye oda neki. Drág, szintén szokása szerint, mert ezt a kis játékot konokul végigcsinálta mindig, egy másodpercnyi szünetet tartott, összehúzott szemöldökkel habozott, aztán egy fejcsóválás és válvonogatásszerű mozdulattal odalökte az újoncnak Merényi ingét és nyakravalóját is, és attól fogva gorombább hangon olvasta tovább a neveket. Egyszer Homola is megpróbálta, hogy ne menjen oda Holmiáért. Drág abba hagyta a kiosztást, és megismételte: Homola! Nem lehetett vele kukoricázni ilyesmiben. Évfolyam első volt, és Bognár is akármikor kiléphetett a mosdóból. Merényinek eltűrte, másnak nem. Homola kénytelen volt legalább elindulni feléje. Persze a szolgálati viszonynak szólt ez az engedékenysége, és nem Drág személyének. Medve karjára vette az ingeket, Merényiét is, mint már nem először. Megfordult, indult vissza, aztán megállt. Most ő kezdett habozni. A zubbonya végig nyitva volt, s idegesen begombolta az alsó gombot, majd a másodikat. Mintha ezért állt volna meg. Fekete zubbonyt hordtunk még, mi heten, újoncok. 5 héttel a bevonulásunk után cserélték ki ezeket az ideiglenes fekete waffenrokjainkat a rendes csuka szürkére. Ennél fogva mégsem lehettem ott 6 hete. Legalább 2, s legfeljebb 4-4,5 hete ezek szerint. Szeptember 1-e és október 6-a között történhetett tehát. De micsoda? Hogy felébredtem éjféltájt az esőre, hogy medve visszalökte az ágyra merényi fehér neműjét, és hogy lent a ködben pár lépésnyira lehetett csak látni, és lazsáltunk a csuklón. Hiszen lehetséges, hogy ez a három dolog nem egy napon történt. Nem tudom kifogástalan időrendbe szedni az eseményeket, pedig szeretném. Igaz ugyan, hogy mindez, s még sok más is, amit majd el kell mondanom, egyszerre volt érvényes. Egy időben. Medve fekete zubbonya akasztott meg az elbeszélésben. Ehhez is, mint a hálóterem egész képéhez, minden kis mozzanathoz és minden részlethez előzmények hosszú sora fűződött, sőt, folyományok, következmények, később történt dolgok tartoztak hozzá, melyek visszamenőleg, visszahatólag egészítették ki a jelentését, tették teljessé az értelmét. S kölcsönös vonatkozások és kapcsolatok indáztak keresztül kasul mindent. Mégis, ha nem az időrend egymás utánjában mondom el a történteket, az elbeszélés menete, amely amúgy is hajlamos önkényes értelmezések felé terelődni, kikerülhetetlenül hamis hangsúlyok, egyoldalú szempontok, esetleges, torz, részleges nézőszögek belekeverésével rendezél az anyagot. Mert valamilyen, bármilyen megszokott és ismert rend mindig ráerőszakolja magát a rendezetlen dolgokra. És talán éppen a lényeget sikkasztja el. A rendezetlen dolgok még ismeretlen, valódi rendjét. Mi hát a lényeges? A múltnak abból a parányi töredékéből, amit medve kézirata és az én emlékezetem szintén elég önkényes szeszéllyel őrzött meg, nem tudom biztonsággal kiválasztani, hogy melyik a döntően szükséges részlet, és melyik az elhagyható. Annyit tudok csak, hogy medve fekete zubbonya például, ahogy zavartan és görcsös kézzel gombolgatta egy fél percig, nem csak annyi volt akkor nekünk, amennyit ez a két szó kifejez. Talán nem túlságosan lényeges, de mégis nehezen elhallgatható tartalmak szövődtek már a posztójába. Tulajdonképpen érdekesebb, előkelőbb volt ez a mi részgombos fekete zubbonyunk, mint a többiek rendes, közönséges szürke házi zubbonya. Külön rajban, a század bal szárnyán álltunk a sorakozónál. Dragonyos zubbony, mondta egyszer Cakó, aki mindent tudott.